Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Jelenések könyve 14. fejezetéből, a 14. verstől kezdve a fejezet végéig. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az ember fiához hasonló. A fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: erezd neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérett az aratni való a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is jött ki a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt: erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szemei. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki, amely a lovak zablájáig ért 1600 futamnyira. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, ez az ige két képet tár elénk az ítéletről. Az első kép az aratásról, a második pedig a szüretről szól. Az aratásról szóló kép fölött egy fehér felhőt lát az apostol. A fehér felhő a nyugalmat és a békét sugallja. Sőt, a felhő sok prófétai képnél Isten dicsőségére utal. Itt nem a zivatar és mennydörgést hozó sötét fellegeket látja az apostol, hanem a bárányfelhőket. Minden bizonnyal Isten kegyelmének, szeretetének, békének a jele ebben a képben. A felhőn az ember fiához hasonló valaki ült. Az ember fia, Jézus Krisztus, felhőkön távozott a földről a mennybe, és dicsőséges visszajövetelekor is az ég felhőin fog érkezni, maga Jézus jelentette ezt ki. A most felolvasott kép szerint azonban nem Jézus Krisztust látja az apostol a fehér felhőkön, csak hozzá hasonló angyalt. Onnan tudjuk, hogy angyal, mert a jelenetben szereplő következő személyt másik angyalnak nevezi a Szentíró. Fején aranykorona, kezében éles sarló volt. Az aranykorona talán arra utal, hogy a menny királyának szolgálatában áll ez az angyal. Tehát Krisztus parancsára indult aratni. Nem sokára érkezik a másik angyal is, és hozza Isten parancsát, amit a templomból hozott. Erezd neki a sarlódat, és aras, itt az aratás órája, mert beérett az aratni való a földön. Az angyal engedelmeskedett, és learatta a földet. Az aratás, mint ítélet, sok bibliai példázattal, történettel egybecseng. Ha ezeket segítségül hívjuk, akkor értjük meg ezt a szűkszavú kép leírását. Először jusson eszünkbe a magvető példázata, amit Jézus nem csak tanítványai lelkére kötött, de meg is magyarázta annak értelmét. Az ige a mag. A magvetés az ige hirdetése. A magból kikelt kalász a termésre érett keresztény élet, amely Isten országa számára terem sokszoros termést. Jézus másik példázata szerint az aratás kifejezetten az ítéletet jelenti, miszerint a tiszta búza az Isten csűreibe kerül, a konkoly pedig az ítélet tűzére jut. A sarlóval való aratás azt láttatja meg velünk, hogy Isten gyermekei számára az ítélet teljes és végleges elszakadást jelent a földtől, hogy aztán bekerüljenek Isten országába. Kemény megpróbáltatáson átvezet az út az Isten országába, egészen pontosan a halálon keresztül. De Isten gyermekei számára, akik az Úrban, Krisztusban halnak meg, ez a kemény próbás ítélet felmentő ítélet lesz. Kegyelmet jelent. Krisztus hívei itt a földön, a pusztában sok megpróbáltatást kell, hogy elszenvedjenek, sokat kell küzdjenek a kísértések és a bűnök ellen, sok világ kínálta értéktől, élvezettől, ügyeskedésről kell lemondjanak, sok áldozatot kell, hogy hozzanak Krisztus egyházáért, de mindezt abban a biztos tudatban tehetik, hogy számukra az utolsó, végérvényes ítéletben Krisztus érdeméért felmentő ítéletet kapnak, kegyelmet. Enélkül, a biztos tudat nélkül semmit sem érne a mi hitünk. Luther a Kiskátéban így magyarázta az apostoli hitvallás ide vonatkozó részét. Hiszem, hogy Isten ebben az Anyaszent Egyházban nekem minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz. Az igazi kérdés csak az, vajon valóban az ige magvából kisarjadt gabona vagyok-e? Hajtott-e kalászt az Isten igéje és annak hirdetése a mi életünkben? Talál-e majd Isten angyala aratnivaló tiszta kalászokat a mi életünkben, amelyeket betakaríthat az Isten országába? Talál-e vagy sem? Amíg tart pusztai vándorlásunk, addig és csak addig van alkalmunk teljes szívvel és teljes lélekkel Krisztushoz fordulni, hogy ebből a hitből jó cselekedetek is érlelődjenek az életünkben. Amikor elérkezik az aratás ideje, az utolsó ítélet órája, egyedül Isten tudja, mikor lesz az, akkor már nem lesz a lehetőségünk, nem lesz alkalmunk Krisztus szerint újjászületni. Addig kell megtérni. Az ítéletről szóló második kép már nem ilyen derűs. Sokkal sötétebb gondolatokat ébreszt. Ez az angyal nem ül fehér bárány felhőkön, sőt, mintha váratlanul érkezne. A templomból érkezik ez is, és ő is megkapja a parancsot a szüretelésre, és azonnal teljesíti is ezt a parancsot. Ebben a képben már részletesebb leírást kapunk a leszüretelt szőlőszemek sorsáról. nem úgy, mint az aratásról szóló képben. Talán azért, mert az aratás sok jézusi példázat fényében nem szorul különösebb magyarázatra. Elég egyértelmű a Szentírás egészének összefüggésében. A szőlő képének üzenete már nem ennyire egyértelmű. Ha arra gondolok, ha Jézusnak arra kijelentésére gondolok, én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, akkor bizony nem tudjuk, mit is kezdjünk ezzel a sötét szőlőszüretképpel, amit a ma felolvasott ige második feléből ismertünk meg. A kép szerint a földről leszüretelt szőlő belevettetett Isten haragjának borsajtójába. Ott jól megtaposták a borsajtót, ami a városon kívül volt, és amikor megtaposták, vér ömlött ki belőle, mégpedig rengeteg vér, amely a lovak zablájáig ért 1600 futamnyira. Ez a kép kegyetlen ítéletről szól. Ez halálos ítélet. Mégpedig a városon kívül, tehát az egyházon kívül, Isten országán kívül maradnak, akik oda kerülnek. Ott nem Isten kegyelme, szeretete érezhető, hanem az ő haragja. A leszületelt szőlő itt azokat az embereket jelenti, akik nem jutnak be Isten országába. Az 1600 futamnyi távolság vagy térség az egész világot szimbolizálja. A négyes szimbólum szám szinte megszámlálhatatlan sokszorosáról van itt szó. A négy égtáj felé az egész világot elönti ez a vér, ami Isten haragja miatt ömlik szét. A szőlő különösen ízletes gyümölcs, szép és kívánatos. A szőlőleve mámorít is. Talán az élvezetekre utal ez. Akik a világ kínálta gyönyörűségek után futkosnak, akik a könnyen elérhető és azonnal élvezhető célokat keresik, akik a nehézségek elől kábulatba menekülnek, mert nem akarnak másokért fáradozni, áldozatot hozni, vagy éppen szenvedni, őket szimbolizálja ez a szőlő. Aki magára vonja Isten haragját, mert nem veszi komolyan az igét, és nem igyekszik Isten akarata szerint alázatos, engedelmes, másokért áldozatot hozó szeretetben élni, annak bizony rettenetes kínok között kell majd az örökké valóságot töltenie. Isten bűn miatti haragját és ítéletét bizony nagyon komolyan kell venni, mert nincs menekvés haragjától, haragja elől. Pontosabban csak egy menekvés van, egy lehetőség van Isten haragja ítéleteitől megmenekülni. Jézus Krisztus érdeme. Áldozata. Aki elfogadja őt urának, közben járójának, és álhatatosan kitart mellette, aki egyedül benne bízik és reménykedik, és igéjének magvait érleli magában, az hivatkozhat majd az ítéletben Jézus Krisztus érdemére. Ez a félelmetes kép a szüret ítéletről azt is szépen kiábrázolja, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus szenvedte el helyettünk Isten haragjának csapásait a városon kívüli borsajtóban. A Golgota ugyanis, ahol Jézust keresztre feszítették, Jeruzsálem falain kívül volt. Jézus helyettünk szenvedett és halt meg. Egyedül az ő kiömlött véréért van esélyünk, reménységünk a felmentő ítéletre, az üdvösségre. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Én Uram, édes Jézusom, Te magadhoz hívod a megfáradt és megterhelt embereket, hogy megnyugtassad és megvigasztaljad őket. Egy hosszú napnak sok gondja és fáradtsága után én is hozzád jövök. Jó megpihenni nálad és kitárni lelkemet a Te békességed előtt. Elcsendesedik bennem minden. Elnyugszik az öröm, és elcsitul a bánat is. Szívemen elárad a hála forró érzése. Nincs semmi, mit eléd vihessek, neked adhassak. Még szavam sincs, hiszen a hálaadó ajkak gyümölcse is a tied. Minden a tiéd. Bár az életem is a tiéd lenne, amit drága áron váltottál meg a bűntől, haláltól és az örök kárhozattól. De nem az volt, te tudod egyedül mennyire nem. Mennyire rabja vagyok a világnak, s testem gonosz indulatainak. Mennyire a hiába valóságnak szólt ez a mai napom is. Ó, Uram, ne engedd, hogy kihullott szentvéred hiába való legyen én rajtam. Töröld el vétkeimet, ki bűnbánó szívvel terjezgetem feléd esengő kezeimet. Emelj magadhoz, és amit én nem tehetek meg, te tégy magadévá. Mert a tied akarok lenni lelkem minden szálával, szívem minden érzésével, egészen a tiéd. Nem csak erre az éjszakára, földi életem rövid idejére, hanem mindörökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.